Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Novák Ilona múzeumpedagógussal beszélgetünk arról, hogyan találta ki az utazó vagon kiállítást, hogyan találta meg a megfelelő vagont, amit nem volt könnyű kiállítási térré varázsolni.
Az egész vagon ugye rettenetesen koszos volt, tele volt betonnal leragadva, gabonát, mindent szállítottak benne, törmeléket. Debrecen egyetemisták segítettek, budapesti középiskolások leutaztak Debrecenbe, és ott több napon keresztül rendbe raktuk, úgymond, kitakarítottuk, lefestettük, lecsiszoltuk minden saját kezeikkel ezek
a
gyerekek.
Gyerekekkel együtt festette a lábnyomokat.
Igen, és a gyerekekkel csináltunk lábnyom sablonokat, mert ugye azt is tudtuk, hogy mennyi volt a szabály, hogy hány embert kellett bezsúfolni, és akkor kisgyerek, tehát olyan kis totyogó gyerek lábnyomokat is, aki már tudott menni, nem karonülő, olyan kis lábnyomoktól kezdve az idős nagyapának a lábnyomáig sablonokat, férfi, kicsit ilyen régies női és férfi cipő lábnyomokat készítettünk. Majd nekiláttunk az egyik sarottól kezdve, egymás mellé álltunk, és akkor úgy rajzoltuk és festettük át a sablonokat. És a vagon belsejét egymás mellé álltunk, és úgy...
És nem élték át, hogy milyen az, mikor az ember bezsúfolják abban a pillanatban?
Az volt a legérdekesebb, hogy... Tehát ezek ugye gyerekek, hát középiskolások voltak főleg, meg egy tanárnő is segített nekünk, valamelyik budapesti gimnáziumban, már pontosan nem emlékszem. És... egymás mellé raktuk a lábunkat, és úgy vagy álltunk, és sablonnal haladtunk, és amikor betelt, akkor 76 fért ki. És akkor elgondolkoztunk azon, hogy 76. És akkor mi van ahol nagyon sok helyen százat, meg még többet is bezsúfoltak, akkor hogy férhettek el? Tehát már ez is egy ilyen meghatározó dolog volt a számunkra.
Élmény.
Majd igen, és a saját lábnyomainkat is beletettük. Ha semmi más nem lenne a vagomba, csak a lábnyom, meg a fekete fal, egy kép nélkül, akkor is elmondaná az egészet. Egy lábnyom kupacot úgy csináltunk meg, hogy az apa és az anya lábnyoma szembe, és belül középen három sárga kisebb lábnyom a gyerekeikkel. Így ahogy így, mint hogy elképzeljük, hogy rajta állnak, és akkor így próbálják óvni a gyerekeket, hogy nehogy agyon nyomják. És mellette a három sárga, ezek a sárga lábnyomok között van egy kék, világos kék kis lábnyom. És ez pedig azt meséli el, hogy egy olyan gyerek, aki valahonnan egy másik családból elkeveredhetett, és ez az apa és az anya próbálta óvni, vigyázni rá, hogy nehogy agyon nyomják. Meg ilyen dolgok is. Tehát, mert ugye nagyon fontos nekünk ennél a kiáltásnál, hogy az adott városba, hogyha elmegyünk, az adott város zsidóságának a történetét, ről is megemlékezzünk. Tehát nem csak úgy ámblok.
Hozzáteszi egy helyi ember?
Mindig felkészülünk ebből helytörténeti tablóval, és a helyieket bevonjuk. Most kicsit előrugrottam a lábnyomokról, de hogy nagyon fontos, hogy személyessé tegyük az adott városba, hogy ott is a helyiek megismerjék, hogy ott milyen emberek éltek, hogy azok az emberek, akik ott éltek, mennyi mindent tettek azért a városért. Nem csak a első világháború vagy a szabadságharcra gondolok, ideig is vissza lehet menni, sőt, még sok helyen még korábbra is, hanem hogy tényleg mennyi mindent letettek azért, hogy a város fejlődjön, mind gazdasági, kulturális értékeket teremtettek. Tehát, és ezeket konkrétan végig lehet vinni, Kőszegtől kezdve Kisvárdáig, minden településen.
Tehát most már 10 éve járja ez a belülmat feketére festett, sok lábnyommal és 25 képpel teli marhavagon az országot, és néhány hétig áll egy bizonyos helyen. Ön mindig ott van a különböző helyeken?
Hát a legelején olyan volt a munkám, hogy jobban megtehettem, hogy mindig, tehát megtehettem. Most már nem tudom ezt mindig megtenni, de nekem az is volt a célom a legelején, és én úgy gondolom, hogy akkor jó egy projekt, akkor jó egy munka, hogyha egyrészt az ember ki tud nevelni olyanokat, akik tehát megy a maga útján, nem kellek én ahhoz. És ez így van, eljutott már régen olyan pontra, hogyha én nem lennék, vagy nem nyúlnék hozzá már, vagy nem azért ránézek meg minden, figyelek meg minden, de ha ezt nem tenném is, vannak olyan emberek, akiknek simán hátat folytatok, tudom, hogy a legkiválóbb kezekben van, és tudom, hogy mindent megtesz lelkiismeretesen érte, és tudom, hogy a legjobbat hozza ki belőle.
Ez alatt a 10 év alatt voltak-e szélsőségesen pozitív és szélsőségesen negatív élményei?
Voltak. Százalékban úgy tudnám ezt megmondani, hogy 99% volt a jó, és egy a rossz.
Tényleg?
És ezen nagyon sokan megdöbbennek, én is megdöbbentem, sokkal rosszabbra számítottam. Az elmúlt években volt egy kicsit visszaesés, tehát, hogy negatív
egy... Vagy több
az
volt
is,
a
meg a negatív egy kicsit, de aztán...
Mitől lehet, hogy az elmúlt években ez több volt? Változott a történelem tanítás, a közhangulat hatott a gyerekekre?
Inkább az utóbbi.
Tehát ezt lehetett tapinthatóan érezni.
Igen, és a gyerekek ugye azt hozzák, amit otthon hallanak, amit otthon látnak, tapasztalnak is.
És ehhez képest mit szóltak, amikor bementek, vagy kijöttek?
Hát nagyon sok érdekes. Azért mondom, hogy inkább sokkal több volt a jobb, mert nagyon sok olyat tudnék elmondani, hogy úgy jöttek el, hogy na, ők aztán vagy úgy, hogy ide be se jönnek, vagy tehát már a testhelyzetükből is ugye a zárt karbatett kéz, terpeszállást, a zártság, hogy na, ő ezt úgy se hallgatja meg, vagy meghallgatja, de nem engedi magához közel. És hát a végére más lett már. Leengedte a karját, odafigyelt, és olyat is nagyon sok példát tudok mondani, Váctól kezdve több városban is, hogy hát mind külsőségekben, mind megnyilvánulásban úgy mondhatjuk, hogy tehát elég ellenségesen és gyűlölködő módon beszéltek és ugye viselkedtek ezek
Kik?
A fiatalok. Volt olyan is, és utána azok a gimnazisták, akik például onnan jöttek tárlatot vezetni, vagy ismerősök mondták, hogy ott onnantól kezdve megváltozott.
Tehát megváltoztak.
Azok a gyerekek, vagy fiatalok, akik ellenségesen, vagy akár ott hétköznapjában is zsidóztak, vagy külső jegyek, akár a frizura, akár az öltözék, most itt ki tudnék sok mindenre térni, de szerintem egyértelmű mindenki előtt, hogy ugye milyen csoporthoz tartoztak, elkezdtek megváltozni. És volt olyan,
számomra
hogy...
Számomra nem egyértelmű, hogy milyen csoporthoz tartoztak.
Engem meglátogattak például Egerben a Magyar Gárdának a tagja is. Igen. A helyi vezetője is eljött, hogy megnézze, hogy mi folyik itt, mert ide nagyon, tehát úgy mennek, hogy is fogalmazott, hogy eljönnek ide az emberek, de valahogy másképp mennek el, mint hogy ide eljöttek. Tehát valamit, és nagyon kíváncsi volt, hogy csináljuk, mert...
Mert azt hitte, hogy van valami
igen,
receptje, valami durva, titkos
és,
receptje.
És ugye küldözgettek embereket így párosával, úgy, tehát megfigyelni, ugye, igen, tehát a testhelyzetből lehet látni, ugye kell egy pszichológus, de én sose erre figyelek.
És mi történt velük, és mit mondott a Magyar Gárdának, vagy bevitte őket a vagomba?
Bejöttek, persze, bejöttek, igen. Beszélgettünk,
és utána?
Végignézték, végighallgatták. Például volt egy két fiatal ember, az egyik orvosi egyetemista, a másik, azt már nem tudom, az is egy ilyen értelmes fiatal ember volt. Ők nem voltak annyira külsőségeikben azonosulva ezzel a csoporttal, viszont eléggé vitatkozósak volt. Elkezdtünk beszélgetni, mondtam, hogy én nem akarok senkit meggyőzni.
Miről kellett volna meggyőzni?
Hát például, hogy hazugság, a holokauszt, meg hogy hát ugye tudjuk, hogy miket igen. Szoktak mondani, hogy nem is volt annyi ember, amennyit mondanak, hanem sokkal kevesebb volt, meg nem is volt ugye ciklonbégászat, ilyen hülyeségek itt, meg ilyen. Tehát olyanokat mondtak, ami nem volt igaz, és valótlanokat állítottak, és én nem is akartam soha meggyőzni őket, viszont az már nagy dolog volt, hogy a szajkózás, sokszor szajkózták ugyanazt, mondták. Mi sokszor tehát a barátaimmal, vagy akik, vagy egyedül, vagy akivel éppen ott voltam, beszélgettünk velük oldottan, és próbáltuk nem meggyőzni, hanem úgy józan érte. Tehát mindig mondtam én is, hogy nem kell elfogadni, amit én mondok, vagy amit kis Pista mond, vagy bárki mond, hanem hogy nézzenek utána a dolgoknak. Tehát nem sok fáradtság, el kell menni. Mindig azt szoktam mondani, hogy németek is nagyon precízen mindent dokumentáltak. Ezeknek is dokumentumnak utána lehet nézni. És akkor rájönnek dolgokra, ami miatt most még nem fogadják el, vagy olyan furcsán, ellenségesen. Na, az a lényeg, hogy volt olyan ilyen párocska, hogy órákig ott maradtak, és beszélgettünk. És a végére már normális emberi módon lehetett velük beszélgetni, kommunikálni. És ez nagyszerű dolog, hogy lehetett ezekről a témákról nem vitatkozni, mert abba sosem megyek bele, mert nem ez a helye ennek, hanem ez egy mementó, egy megemlékezés. Azokról az emberekről, családokról konkrétan, akik ugye abban a városban éltek egykor, és vagy visszatértek, de többségében ugye nem, hanem hogy emléket állítsuk nekik, és az alaptényeket megismertessük. Hogy
ezek voltak
történtek.
A negatív élmények?
Igen.
Vagy volt ennél rosszabb is?
Kettőt hadd mondjak még el. Nagyon sok olyan holokauszt túlélő volt, aki eljött. Egy bácsit sose fogok elfelejteni. Egy szót se tudott szólni. Eljött, tehát végighallgatta, hogy elment egy pár csoport, levezettük a tárlatot, és akkor utána odajött, és akkor így kezet fogott velem, és ahogy így kezet fogott, egy kő volt a kezében, és úgy átadta nekem. Egy szót se szólt az a bácsi. Elkezdett sírni, és én is. Egy szót se szóltunk, és valahogy mindent megbeszéltünk. Sok olyan emberrel találkoztam, például Gödöllőn volt egy miskolci néni, aki most Amerikában él, és ő is elmondta az élettörténetét, akkor egy olyan bácsit ismertem meg, aki most Miskolcon él, aki viszont dr. Mengele keze alatt volt az Iker testvérével, ővel is tartom a kapcsolatot, ő az egyike a három élettörténetből, amit el szoktunk mondani a tárlatvezetésen, hogy ezek az emberek hogyan élték át ezt a korszakot, és mi történt velük. Az első, nem a második kiállításon, ami ugye sorszámban a második volt, a vagon kiállítás történetében, Debrecenben, egy olyan bácsival ismerkedtem meg, akinek a könyvét el is hoztam megmutatni, Schwarz Sándor.
A halál árnyékának völgyében, hát ez a címe a könyvnek.
Ő is, úgy gondolom, hogy ő vele is egymásra találtunk, mert ő 5 koncentrációs tábort élt túl, és az auschwitzi halálválogatottban futballozott. És ugye ezek közül az emberek közül nagyon kevesen tudnak, vagy képesek erről beszélni, hogy mi történt velük. Ő azon kevesek közé tartozott, aki akart is róla beszélni, sőt egyfajta küldetéstudattal rendelkezett, hogy ő meg is fogadta Auschwitzba, hogy ő erről mindenképpen, ha túléli, akkor fog beszélni róla, sőt el fogja mondani, hogy mik történtek ott részletesen, de hát neki is ugye 11 néhány évbe tellett, még eljutott oda, hogy na tudott róla beszélni, nem olyan egyszerű az, és akkor 92 éves volt, mikor én megismertem, és hát az ő hatása, úgymond, megint ezek ilyen kimondatlan dolgok, de valahogy annyira egy hullámhosszra kerültünk, és azóta már elment egy pár éve, elhunyt, sajnos, nagyon hiányzik is, és ő volt az, aki nekem erőt adott az évek során, hogy tovább tudjam vinni, amikor nehézségek voltak, akár az életembe, akár a kiállítás történetébe, elakadt a dolog, nehezen lehetett tovább, hogy legyen, mit csináljak. Megígértem neki azt, de ezt is így kimondatlanul, nem mondtam, hogy na, Sanyi bácsi, megígérem, hogy ezt végig fogom, amíg élek, el fogom mondani az ő történetét, de valahogy ez úgy egyértelmű volt számára, és én is úgy gondoltam, hogy ezt meg kell tennem, tovább vinni, mert ő évtizedeken kell, ugye 92 éves koráig mindig járt fiatalokhoz.
A hírek után folytatjuk a holokauszt vagonkiállítás történetét Novák Ilonával.